Ilyen élete folytattam, mi alatt öröm tartott. A társalgótól nem tiltottak el teljesen, meg kellett engedniük, hogy ügyvédemmel és bíráimmal beszélgethessek. De már ügyvédennek többször fenyegetéssel kellett kicsikarnia ezt a kegyet. Ilyenkor elkísért egy apáca, és tiltakozott, ha túl halkan beszéltem. Türelmetlenkedett, ha soká tartott a látogatás. Félbeszakított, hazugnak nevezett, ellentmondott nekem, elmondva elferdítve szavaimat a főnöknőnek, és rám fogott mindenfélét, amit sosem mondtam. Odáig merészkedtek, hogy mindenemet ellopták, elhordták a székeket, takarókat, a matraszokat, nem kaptam többi fehér neműt, ruháim elszakadtak, csak nem harisnya és cipő nélkül maradtam. Nehezen adtak ivóvizet, és többször kénytelen voltam magam a kúthoz menni, a bizonyos kúthoz, amelyről már beszéltem önnek. Összetörték az edényeimet, úgyhogy a kútnál kellett innom, és nem vihettem magammal vizet. Ha elmentem az ablakok alatt, menekülnöm kellett, nehogy fejemre öntsék a cellákból a szennyvizet. Voltak nővérek, akik arcul köptek. Utálatosan piszkossá váltam. Mint hogy féltek attól, hogy panaszkodni fogok, megtiltották a gyónást is. Valamelyik nagy ünnepen, azt hiszem áldozó csütörtökön, elrontották ajtóm zárát, nem tudtam kinyitni és misére menni. Ha a Manúri úr meg nem jelenik, valószínűleg valamennyi szertartásról hiányoztam volna. Először azt mondták neki, hogy nem tudják, hová lettem, hogy alig látnak, hogy semmiféle keresztény lelki életet nem folytatok, mikor végre erőszakkal és kínnal levertem a zárat, és a szentélybe mentem, ahol mint rendesen zárva találtam az ajtót olyankor, amikor nem az első között értem oda. A földre feküdtem, fejemet és hátamat falnak támasztva, és karjaimat keresztbe fontam mellemen, kinyújtott lábam elzárta az átjárást. Mikor a mise végén az apácák kijöttek, az első megállt, a többiek követték, de a főnök asszony, aki sejtette, hogy miféle akadály van ott, kijelentette: nyugodtan tapossatok rá, hiszen halott. Voltak, akik engedelmeskedtek és megrugdostak, mások nem voltak ilyen embertelenek, de egyik sem merte kezét nyújtani, hogy felemeljen. Míg távol voltam cellámból, elvitték a térdeplőimet, régi főnökasszonyom képét és minden szent képet, csak az az egy feszület maradt, amely rózsafűzéremen volt. De ezt sem hagyták meg sokáig. Nem sokára négy mezítelen fal között éltem, ajtó és szék nélkül, állva vagy egy szalmazsákon fekve, a legszükségesebb edények híjával, úgyhogy éjjelente kénytelen voltam szükségleteimet kinvégezni, amiért viszont reggel éjszakai csendháborítással vádoltak, és futóbolondnak neveztek. Mint a cellámat nem lehetett többé bezárni, éjjel berohantak, üvöltöztek, ágyamat ráncigálták, összetörték ablakaimat, és mindenképpen igyekeztek megfélemlíteni. A lárma elhallatszott a felső és alsó emeletekre is, és azok, akik nem voltak benne az összeesküvésben, azt mondták, hogy cellámban éjszaka különös dolgok történtek, hogy síri hangokat hallottak, kiáltásokat és lánccsörgést, hogy kísértetek és rossz szellemek azok, akikkel társalgok, és hogy nem szabadna többé a folyosomra lépni senkinek. Minden kolostorban vannak, sőt, igen nagy számban vannak nehézkes agyú nők. Ezek elhitték, amit rólam mondtak, nem mertek ajtóm előtt elmenni, és ködös képzeletükben undorító arcunak láttak, úgy, hogy keresztet vetettek, ha találkoztunk, vagy kiabálva elmenekültek: sátán, távozz tőlünk! Isten, ments meg! Egyikük a legfiatalabb a folyosó végén állt, amikor feléje mentem, úgyhogy nem kerülhetett el, rémes iszonyat fogta el, a fal felé fordította arcát, és reszkető ajakkal mormolta: Istenem, Istenem, Jézus Mária! Ez alatt közelebb jutottam hozzá, de mikor maga mellett érzett, eltakarva kezével arcát, nehogy meglásson, majd felém rohant, egyenest karjaimba sikoltva: segítség, irgalom, végem van, Szüzán nővér, ne bántson engem, Szüzán nővér, irgalmazzon! Miközben így kiáltozott, egyszerre csak hanyatt esett a kövezetre, akár egy halott. Kiáltásaira odafutottak és elvitték. Fogalma sincsen, uram, hogy ezt az eseményt mennyire félre magyarázták. Hogyan csináltak belőle bűnt? Hogyan mondták, hogy engem a tisztátlanság ördöge szállt meg, és olyan cselekedetekkel és szándékokkal vádolva, melyeket meg sem merek nevezni, olyan kívánságokkal, melyeket a fiatal apáca érthető módon rendetlen ruházatából következtettek? Nem vagyok férfi, de el se tudom képzelni, mit akarhat egyik apáca a másiktól, még kevésbé, mit tehet egy magános nő. Az ágyamon nem volt függöny, és minden órában beléptek szobámba. De mit magyarázzak önnek tovább, uram? Viselkedésük látszólagos szemérmessége, lesütött szemük és arcuk romlatlansága ellenére e nők szíven nagyon romlott lehet. Úgy látszik, tudnak róla, hogy egyedül is lehet becstelenül viselkedni, míg én nem tudok erről. Sohasem értettem, mivel vádolnak voltak éppen, és olyan homályos célzásokkal fejezték ki magukat, hogy sohasem tudtam, mit feleljek neki. Sohasem érne véget, ha üldözéseiknek ezt a fejezetét tovább mesélném. Ó, uram, hiszen vannak gyermekei, tudja meg az én példámból, hogy miféle sorsot szán nekik. Amennyiben hivatás szeretet és kétségtelen rátermettség nélkül ilyen életre kényszeríti őket. Mély igazságtalan a világ. Határozhat-e egy gyermek sorsáról olyan korban, amikor egy tallér felett sem engedik rendelkezni? Inkább ölje meg leányát, mintsem akarata ellenére kolostorba küldje. Igen, inkább ölje meg. Hányszor sajnáltam, hogy anyám nem folytott meg születésemkor. Kevésbé kegyetlen lett volna hozzám. Vajon elhiszi-e, uram, hogy elvették tőlem breviáriumomat, megtiltották, hogy Istenhez imádkozzam? Gondolhatja, hogy nem teljesítettem parancsukat. Minthogy ez volt egyedüli vigaszom, kezemet az égre emeltem, és remélve, hogy az egyetlen lény, aki látja nyomorúságomat, meghallja, hangosan kiáltottam hozzá. Ajtómon hallgatóztak, és egy nap, amikor szívem szorongattatásában éppen segítségül hívtam őt, beszóltak. Hiába hívja Istent, a maga számára nincs Isten. Pusztuljon el kétségbeesésében, legyen átkozott. Majd a többiek hozzátették. Ámen az apostatára, ámen rá. De híme még valami, ami sokkal különösebben fog önnek tetszeni. Nem tudom, gonoszsága vagy képzelődés volt-e, bár semmi olyat nem tettem, ami zavarodottságra vallott volna, vagy pokoli szellemi jelenlétére engedett volna következtetni. Maguk között megtanácskozták, nem kell-e belőlem kiűzni a gonoszt. Többségében voltak, akik megállapították, hogy én lemondtam a keresztség és a Szent Kenet szentségéről, hogy a démon bennem lakik és távol tart a misétől. Mások azt állították, hogy bizonyos imádságoknál a fogamat csikorgatom, borzongok a templomban, hogy a szentségek felmutatásánál kezemet tördelem, hogy lábbal tapostam a feszületet, és nem hordok többé rózsafüzért, amelyet ők loptak el. De olyan istenkáromlások hagyják el ajkamat, amelyeket ismételni sem merek ön előtt. Szóval, hogy valami természetellenes történik bennem, amiről a vikáriusnak jelentést kell tenni. Ez meg is történt. A vikárius Hébert úr korosabb, tapasztaltabb férfiú volt, goromba, de igazságos és világos fejű. Elmondták neki, milyen zűrzavar uralkodik a házban. Ez kétségkívül igaz volt, de igazán ártatlan ok idézte elő, ha én voltam ez az ok. Valószínűleg sejti, uram, hogy a neki küldött jelentésből nem hagyták ki éjszakai kirándulásaimat, a szentélyből való hiányzásomat, vagy a nálam lejátszódó éjszakai jeleneteket, s mindazt, amit az egyik látott, a másik hallott, szent dolgok iránti ellenszenvemet, állítólag istenkáromlásaimat, nekem tulajdonított fajtalan tetteket, a fiatal apácával történt esetemet kényük kedvük szerint csűrték, csavarták. A vádak olyan erősek és nagyszámúak voltak, hogy Héber úrra is nagy hatást tettek, és minden józansága ellenére sem hihette, hogy semmi sem igaz belőle. Az ügyet eléggé fontosnak találta, hogy saját maga nézzen utána. Bejelentette látogatását, és két fiatal barát kíséretében meg is jelent, akik kellemetlen feladatának teljesítésében segítségére voltak. Néhány nappal előbb éjjel valaki halkan belépett a cellámba. Nem szóltam semmit, várva, hogy beszéljenek hozzám. Halk és remegő hangon meg is szólalt látogatóm. Szüzen nővér, alszik? Nem, nem alszom. Ki az? Én vagyok. Ki? Barátnője, aki majd meghal félelmében, és mindent kockára tesz csak azért, mert talán haszontalan tanácsot adott önnek. Ide hallgasson, holnap vagy holnap után a vikárius látogatását várják. Vádolni fogják önt, készüljön fel a védekezésre. Isten vele, legyen bátor, és Isten legyen önnel. Aztán egy árny hangtalanságával eltűnt. Amint látja, mindenütt még a kolostorban is vannak részvevő lelkek, akiket semmi sem tud lelketlenné tenni. Ez alatt pöröm teljes erővel folyt tovább. egész csomó ember, akiket nem is ismertem, minden nemből, minden hivatásból és rendből való, érdeklődött ügyem iránt és eljárt érdekemben. Ön is ezek közt volt. Lehet, hogy Pöröm lefolyását jobban ismeri, mint én, mert a vége felé már nem tudtam Manúri úrral érintkezni. Azt mondták neki, hogy beteg vagyok. Sejtette, hogy hazudnak, és attól tartott, hogy ismét börtönbe csuktak. Az érsekséghez fordult, ahol szóba sem álltak vele, hanem azt mondták neki, hogy őrült vagyok, hogy még rosszabbat. Erre a bírósághoz ment, és követelte, hogy a főnökasszonnyal közölt parancs szerint kérésére elevenen vagy holtan elővezessenek. A világi bírák egyházi bírákat kérdeztek meg, de ezek érezték, hogy ha nem tágítanak, a dolog kellemetlen következményekkel járhat, úgyhogy ez a körülmény is gyorsította a vikárius látogatását. Ezek az urak nem szívesen keverednek bele az örökös zárdai konfliktusokba. Tudják tapasztalatból, hogy tekintélyüket úgy is kijátszák és tönkreteszik. Felhasználtam barátnőm intését, és Isten segítségét könyörögtem, megerősítve lelkemet, készültem a védekezésre. Csak azt a kegyet kértem az égtől, hogy pártatlanul hallgassanak meg és ítéljenek fölöttem. Ezt meg is kaptam. De milyen áron? Ha érdekem volt, hogy bírám ártatlannak és józannak lásson, a főnökasszony ellenkezőleg azt óhajtotta, hogy démontól megszállottnak, gonosznak, bűnösnek és őrültnek tartsanak. Mielőtt megkettőztem buzgó imáimat, ők megkettőzték a kínzásokat. Csak annyi ételt adtak, hogy éhen ne halljak. Halálra kínoztak, szaporították az ijesztgetéseket. Szememet sem hunyhattam le éjjel. Megtették mindazt, ami az egészséget aláshatja és megzavarhatja a lelket. Fogalma sincs a kegyetlenség sokféleségéről, de ítéljen ön saját maga ebből a részletből. Egy nap, amikor elhagytam cellámat, hogy a templomba vagy máshova menjek, egy piszkavasat találtam a folyosón a földön. Lehajoltam, hogy felvegyem, és olyan helyre tegyem, ahol könnyen megtalálhatják, ha keresik. A belső fényben nem vettem észre, hogy vörösre van izzasztva, és alig fogtam meg, már is leejtettem, de vele együtt lemállott tenyeremről a bőröm is. Éjszaka azokra a helyekre, ahol végig kellett mennem, akadályokat raktak vagy a lábam elé, vagy fejmagasságban. Százszor is megsebesültem. Nem is értem, hogyan lehet, hogy nem öltem meg magamat. Nem volt mivel világítanom. Karomat magam elé tartva remegve mentem előre. Üvegcserepeket hintettek lábam elé. Elhatároztam, hogy mindezt elmondom, és körülbelül meg is tartottam szavamat. Zárva találtam az illemhely ajtaját, és kénytelen voltam két emeletnyit lemenni a kert végébe, futva. Ha a kapu nyitva lett volna, de nem volt, ó uram, nincs gonoszabb teremtés a bezárt nőknél, akik főnöknőjük gyűlöletét vélik támogatni, és Istent szolgálni, amikor másokat kínoznak. Legfőbb ideje volt, hogy megérkezzék, az archidiakónus legfőbb ideje, hogy Pöröm befejeződjék. Íme életem legborzalmasabb pillanata. Gondolja meg, uram, hogy fogalmam sem volt róla, milyennek festettek le bírám előtt, aki azzal jött, hogy valódi vagy színlelt megszállottat talál. Úgy gondolták, hogy ilyen állapotba hozni csak igen súlyos rémülettel lehet, és íme hogyan akarták ezt elérni? A vikárius látogatása napján kora hajnalban a főnöknő belépett cellámba. Három nővér kísérte, az egyik szentelt víztartót hozott, a másik feszületet, a harmadik köteleket. A főnöknő kemény, fenyegető hangon rám rivalt. Keljen fel, térdelje le és ajánlja a lelkét Istennek! Asszonyom, feleltem, mielőtt engedelmeskednék önnek, megkérdezhetném, mit akar tenni velem? Mit határozott felőlem és mit kérjek Istentől? Hideg veríték verte ki testemet, reszkedtem, éreztem, hogy térdem enged, és rémülten néztem három sötét kísérőjére, akik egymás mellett álltak komor arccal, összeszorított fogakkal és csukott szemmel. A rémülettől alig tudtam szavaimat eldadogni, azt hittem, nem hallották, és kérdésem utolsó mondatát megismételtem, gyenge, kialudt hangon, mert nem volt erőm az egészet megismételni. Milyen kegyelmet kérjek Istentől? Ezt felelték, kérje tőle egész élete bűneinek bocsánatát, úgy szóljon hozzá, mint a utolsó óráját élné, és nem sokára meg kellene jelennie színe előtt. Erre azt hittem, hogy tanácskoztak, és elhatározták, hogy eltesznek láb alól. Állítólag voltak zárdák, amelyekben előfordult, hogy valakit elítéltek és kivégeztek. Sohasem hittem, hogy a kegyetlen dolgokat női zárdában is keresztül viszik. De mi mindent nem hittem, és mi minden nem történt meg mégis. Közeli halálom gondolatára sikoltani akartam, de nyitott számon egy hang sem jött ki. Kinyújtott kézzel könyörögve mentem a főnöknő elé, elgyengült testem, hanyat vágódott, elestem, de zuhanásom nem fájt. Mikor az ilyen megrázkódtatások pillanatában elhagy erőnk, tagjaink szinte önkéntelenül mondják fel a szolgálatot, szervezetünk legalább az ütést igyekszik elkerülni, ha már nem tudja szilárdan tartani magát. Elvesztettem eszméletemet, és csak zavaros távoli hangokat hallottam körülöttem. Nem tudom, meddig maradhattam ebben az állapotban, de hirtelen hideg ébresztett fel, amely könnyű rángást okozott, és mély sóhajtásra késztetett. Teljesen át voltam ázva, a víz ruhámból folyt a földre, nyilván egy szentelt víztartóból jött, amelyet rámentöttek. Oldalt feküdtem a vízben, fejemet a falnak támasztva, szájam nyitva, szemem félig ájult állapotba csukva. Igyekeztem kinyitni a szememet és körülnézni, de úgy éreztem, hogy sűrű levegőréteg fog körül, amelyen át csak mozgó ruhákat láttam. Ezekbe akartam kapaszkodni, de nem tudtam. Megpróbáltam szabad karomat mozgatni, fel akartam emelni, de túl nehéz volt. Nagy gyengeségem lassanként elmúlt. Feltámaszkodtam háttal a fal felé, két kezemmel a vízben, fejemet mellemre hajtva. Tagoltan szaggatott, kínos jajgatást tört ki belőlem. A nők konokul néztek rám, és ez a tekintet elvette bátorságomat. Könyörögtem hozzájuk. A főnöknő ezt mondta, emeljék fel! Megfogtak karjaim alatt, és felegyenesítettek, erre hozzátette. Mint hogy nem akarja Istennek ajánlni lelkét, hagyják. Tudják, kötelességüket fejezzék be. Azt hittem, hogy a magukkal hozott kötelek arra valók, hogy megfojtsanak. Miközben rájuk néztem, szemem megtelt könnyel. Kértem, hogy megcsokolhassam a feszületet, de elutasítottak. Megadtam csokolni a kötelet, ezeket oda nyújtották. Lehajoltam, megfogtam főnöknöm skapuláréját, megcsokoltam, és ezt mondtam. Uram, irgalmaz nekem, kedves nővéreim, igyekezzetek kevés fájdalmat okozni. Ezzel oda nyújtottam nyakamat. Nem tudnám elmondani önnek, hogy mi történt. Az sem, hogy mit tettek velem, de az bizonyos, hogy azok, akiket a vesztőhelyre visznek, és én ezt gondoltam magamról, meghalnak, mielőtt kivégeznék őket. Mikor magamhoz tértem, szalmazsákomon találtam magamat, amely ágyam volt, hátamra kötözött karral ültem, egy nagy vasfeszülettel térdemen. Márki úr, nagyon sajnálom, hogy ennyi bánatot okozok önnek, de tudni akarta, hogy megérdemlem-e kissé azt a részvétet, amelyet várok öntől. Ekkor éreztem csak, mennyire fölülmúlja a keresztény vallás a világ többi vallását, és hogy milyen nagy bölcsesség van abban, amit a vakfilozófia a kereszt boldogságának nevez. Rettentő helyzetemben mit értem volna egy dicsőséges és boldog törvényhozóval. De látva az ártatlant, átszúrt oldalával, tövis koronájával, szögekkel átvert kezével és lábával, amint kínjaitól szenved, így szóltam magamhoz. Íme az én Istenem, és még én merek panaszkodni. Ehhez a gondolathoz ragaszkodom, és ragaszkodtam, és éreztem, hogy a remény újjászületik szívemben. Ismertem az élet hiába valóságát, és belenyugodtam, hogy elvesztem, és számtalan bűntől menekülök meg. Összeszámolva éveimet, alig 20 éves voltam. Felsóhajtottam. Lelkem túlságosan gyenge volt ahhoz, hogy a halálfélelmen felülkerekedhetett volna. Talán teljes egészségem birtokában több bátorsággal szántam volna rá magam a halálra. A főnöknő és csatlósai visszatértek, és éberebbnek találtak, mint várták, és óhajtották volna. Talpra állítottak, arcomra borították fájtlamat, ketten hónom alatt fogtak, a harmadik hátulról lökött. A főnöknől rám parancsolt, hogy menjek. Mentem, anélkül, hogy láttam volna, hogy hova. Azt hittem, kivégezni visznek, és egyre azt mondogattam, Istenem irgalmaz, Uram segíts, Uram ne hagyj el, Istenem bocsáss meg, ha megbántottalak. Leérkeztünk a templomba. A főesperes mondta a misét. Együtt volt az egész kolostor. Elfelejtettem elmondani, hogy mikor a templomajtóhoz értünk, a három apáca közrefogott, durván lögdösött, és úgy tett, mintha nehezen bírnának velem, és karomnál fogva hol előre, hol meg hátra rángattak, mintha ellenállnék, és nem akarnék belépni a templomba, holott erről szó sem volt. Az oltár lépcsői felé vittek, nehezemre esett egyenesen állni, térdre lögtek, mintha nem akarnék letérdelni. Úgy fogtak, mint a szökni próbálnék. Elénekelték a Veni Creatort, kitették a szentséget, és áldást osztottak. E pillanatban, amikor mindenki meghajol, akik eddig is lefogtak, úgy tettek, mintha erőszakkal kellene engem kényszeríteni a meghajlásra. Éreztem mindezeket a mozdulatokat, de csak a végén értettem meg, mit akartak vele. Az áldás után a főesperes levette miseruháját, és csak karingét és tóláját tartotta magán. Azután arccal felén fordulva, háta mögött az oltári szentséggel, lefelé jött a lépcsőkön, ahol én térdeltem. Felém tartott, és így szólt: Szüzán nővér, keljen fel! Engem a lefogó nővérek durván talpra állítottak, mások is körülvettek, és úgy fogtak derekamat, mint a szökéstől félnének. A vikárius folytatta: oldozzák fel! Nem engedelmeskedtek mindjárt, úgy tettek, mint a helytelen és veszedelmes volna szabadon engedni engem, de a vikárius, hiszen mondtam már, hogy nyers ember volt, nyersen és keményen kijelentette: oldozzák fel! Végre engedelmeskedtek. Alig szabadult fel kezem, fájdalmasat sikoltotta, erre a vikárius elsápadt, a képmutató apácák pedig úgy tettek, mintha ijedten visszahökölnének. A vikárius összeszedte magát, a nővérek remegve közeledtek ismét, mozdulatlanul vártam, míg megkérdezte: mi baja? Válasz helyett oda nyújtottam két karomat. A kötél, amelyel hátra csavarták, csak nem a húsomig vágott be, kezem a vérkeringés lekötése következtében egészen lila színűre változott. Megértette, hogy fájdalmamat a hirtelen visszatérő vérkeringés okozhatta, és folytatta: vegyék le a fájtlát. A fájtlat több helyen levarták, annélkül, hogy észrevettem volna, és most igyekeztek minél több erőszakot alkalmazni, ott is, ahol ez nem kellett volna. Azt akarták, hogy a pap őrültnek, megszállottnak lásson. Miközben húzták, a fonal elszakadt, másút fájtlam és ruhám feslett föl, és láthatóvá lett arcom. Érdekes vonásaim vannak, a sok szenvedés megváltoztatta őket, de mit sem vett el jellegükből. Hangom képes meghatni az embereket, mert érzik rajta az őszinteség. Mindezek a tulajdonságok mély benyomást tettek a vikárius két ifjú kísérőjére, noha ő maga nem volt érzékeny ember, hanem azon igazságos, de rideg lelkek közül való, akik szerencsétlenségükre az erényt csak gyakorolják, de édességét nem élvezik. Rendszeretetből tesznek jót, s így is gondolkodnak. Felemelte stóláját, fejemre tette, és azt mondta: Szüzán nővér, hiszel ön Istenben, az ő fiában és a Szentlélekben? Hiszek, feleltem. Hiszel az Anya Szentegyházban? Hiszek. Ellene mond-e a sátánnak és az ő műveinek? Válasz helyett felugrottam, és hangosan felsikoltottam, úgy, hogy a stóla leesett a fejemről. A vikárius megdöbbent, és társai elsápadtak. A nővérek közül egyesek elfutottak, mások legnagyobb lármával kiszaladtak templompadjukból. A főesperes nyugalmat parancsolt, nyilván valami rendkívül dologra várt, de én megnyugtattam, így szólván: semmiség, uram. Egy apác abban a pillanatban, amikor a kérdést intézte hozzám, valami hegyes tárgyal belém szúrt. Azután égnek emeltem a szememet, könyvzáport ontottam, és így folytattam. Épp akkor szúrtak meg, amikor azt kérdezte tőlem, hogy ellent mondok-e a sátánnak és minden dicsőségének. És azt is tudom, miért. A főnökasszony és a többiek a leghevesebben tiltakoztak, és azt állították, hogy senki sem nyújt hozzám. A főesperes ismét fejemre tette stóláját, az apácák közelebb akartak jönni, de ő visszaparancsolta őket. Újra kérdezte, hogy ellent mondok-e a sátánnak, és én erős hangon válaszoltam: igen, ellent mondok. Most feszületet hozatott és csókra nyújtotta, mire megcsókoltam kezét, lábát és sebeit. Megparancsolta, hogy hangosan imádjam a megfeszítettet, mire én magam elítettem a földre, és térden állva mondtam: uram, megváltóm, ki meghaltál a keresztfán, bűneim és az egész emberiség bűnei miatt imádkozom hozzád, hogy reám mérd mindazoknak a szenvedéseknek kegyelmét, amelyeket te elszenvedtél. Hullasd rám csak egy csepét vérednek, hogy megtisztuljak. Bocsásd meg nekem, Istenem, ahogy én is megbocsátok minden ellenségemnek. Ezután a főesperes ezt mondta: tégy hitet hitedről, és én megtettem. Tégy hitet a szeretetről, és én megtettem. Tégy hitet a reményről, és én megtettem. Tégy hitet a könyörületességről, és én megtettem. Nem emlékszem már, milyen szavakkal imádkoztam, de úgy látszik, hatásosak lehettek, mert néhány apáca és a fiatal barátok sírtak. A főesperes csodálkozva kérdezte, honnan vettem az elmondott imádságokat. Szívem mélyéből mondtam. Saját érzéseim és gondolataim ezek, Isten sugallja őket, aki mindent hall és jelen van ezen az oltáron. Keresztény vagyok és ártatlan. Ha valamiben hibáztam, egyedül Isten ismeri hibámat. Csak neki áll jogában számadást kérni tőlem és engem büntetni. Mikor ezt elmondtam, a főesperes rettenetes pillantást vetett a főnökasszonyra. A szertartás, amelyben megsértették Isten méltóságát, és profanizálták a legszentebb dolgokat, kigúnyolva Isten szolgáját, végre befejeződött. Az apácák visszavonultak, kivéve a főnöknőt, engem és a fiatal barátokat. A főesperes leült, és elővette a rólam hozzáküldött emlékiratot, hangosan felolvasta, és kikérdezett minden vádpont felől. Miért nem megy ön soha gyónni, kérdezte, mert nem engednek. Miért nem járul soha a szentségekhez, mert nem engednek. Miért nincs jelen a miséken és egyéb szertartásokon, mert nem engednek. A főnöknő beszélni akar, de ő szigorúan rászólt. Hallgasson, asszonyom! Miért hagyja el éjszaka a celláját? Mert nem adnak vizet, elvették a bögrémet, és a természetes szükséglethez való minden edényemet. Miért hallani éjjel lármát a cellájából? Mert gondoskodnak róla, hogy ne legyen nyugalmam. A főnökné ismét megkísérelte, hogy beleszóljon, de a főesperes másodszor is közbeszólt. Asszonyom, mondtam már, hogy hallgasson, majd akkor felel, ha kérdezem. Mi történt azzal az apácával, akit állítólag az ön kezei közül mentettek meg, és ájultan találták a folyosón? Az ijegység következtében ájult el. Barátnője? Nem, uram. Ön sohasem lépett be a cellájába? Soha. És soha nem jut hozzá szemérmetlen módon? Sem hozzá, sem másokhoz? Soha. Miért kötözték meg önt? Nem tudom. Miért nem lehet bezárni a celláját? Mert letörtem az árat. Miért törte le? Hogy kinyithassam az ajtómat, és jelen lehessek áldozó csütörtök ünnepén a misén. Tehát mutatkozott a templomban ezen a napon? Igen, uram. A főnök asszony beleszólt. Uram, ez nem igaz, az egész zárda. De én félbeszakítottam. Ön is jól tudja, hogy a szentély ajtaja zárva volt, és hogy az ajtó elé borulva találtak rám, amikor kijöttek. Ön parancsolta nekik meg, hogy tapossanak rám, és egyesek meg is tették. De én megbocsátok nekik, és önnek is a parancsért, asszonyom, mert nem azért jöttem, hogy vádoljak, hanem hogy védekezzem. Miért nincs sem rózsafűzére, sem feszülete? Mert elvették tőlem, uram. Hol a breviáriuma? Elvették. Hogyan szokott imádkozni lelkemből és szívemből, ha bár megtiltották, hogy imádkozzam? Ki tiltotta meg? A főnök asszony. A főnökre szólni akart. Asszonyom! Folytatta a főesperes. Igaz vagy nem, hogy megtiltotta neki az imádságot? Mondjon igent vagy nemet! Azt hittem, és jogom volt azt hinni, nem erről van szó. Megtiltotta neki, hogy imádkozzék, igen vagy nem? Megtiltottam, de folytatni akarta, de a főesperes félbeszakította. De, Szüzan nővér, miért van mezítláb? Mert nem adnak sem cipőt, sem harisnyát. És miért van fehér nemű és ruhája ilyen elhanyagolt, piszkos állapotban? Mert több mint 3 hónapja nem adnak friss fehér neműt, és kénytelen vagyok felöltözve aludni. Miért alszik felöltözve? Mert nincs sem függönyöm, sem matracom, sem takaróm, sem lepedőm, sem hálóingem. Miért nincs? Mert elvették. Enni adnak, szoktam kérni. Tehát nem adnak. Hallgattam. Ő hozzátette. Hihetetlen, hogy ilyen kegyetlenül bántak önnel, anélkül, hogy olyan hibát követett volna el, amelyel ezt megérdemelte. Hibám az, hogy nem vagyok apácának való, és hogy fellebbeztem a fogadalmam ellen, amelyet nem szabad akaratomból tettem. A törvény dolga ezt eldönteni, de akárhogy is döntsön, addig is teljesítenie kell a rendházi kötelességeit. Senki sem teljesíti őket pontosabban, mint én, uram. És ugyanúgy kell élnie, mint társainak. Ez minden vágyam. Nem vádol senkit sem? Nem, uram. Mondtam, hogy nem vádoskodni jöttem, hanem védekezni. Távozhat. Hová, uram? Cellájába. Néhány lépést tettem, majd visszatértem, leborultam a főesperes és a főnöknő lábai elé. Mit óhajt? Kérdezte a főesperes. Megmutattam neki fejemen és másút sebeimet, véres lábamat és vértelen lesaványodott karomat, piszkos tépet ruházatomat. Láthatja, uram.